Az élet jó oldala ez a könyv címe, az alcíme pedig azt tudja, hogy egy értékválsággal küzdő világban kínál örök értékeket vagy értékeket. De most nem csak értékválsággal küzdünk, hanem lassan valódi válsággal is. Amikor felmerül az a veszély, hogy az emberek nem feltétlenül az örök értékekre fókuszálnak, hanem a mindennapi megélhetésre, mert hogy bizonytalan a jövő, vagy nem érzik magukat biztonságban, ugye itt van a közelünkben egy háború, egyre nagyobb az infláció, gazdasági válság, ilyenkor egzisztenciális gondok, problémák, a jövőért való aggódás az, ami leköti az emberek figyelmét. Miniszter úr, engedd meg, hogy először téged kérdezzelek arról, hogy van keletje ilyenkor az ilyen jellegű gondolatoknak, amelyeket a könyvben is megfogalmaztál?
Igen, szerintem van szükség ilyen könyvekre. Egyébként az elmúlt 20-30 évben nagyon sok efféle könyv született. Ennek talán az a különbsége, hogy mi nem adunk életvezetési tanácsokat, hanem inkább így töprengünk azon, hogy mi is a helyzet. A válságban nagyon, így volt ez a 2008-as válságban is, a pandémia alatt is, az ember elkezd azon gondolkodni, hogy kire számíthat. És arra a kérdés az a válasz, hogy akivel együtt töltött sok időt, akire időt szánt, akit szeret. És a válság az mindenkit töprengésre késztet. Vagy azért, mert pénzt veszít, vagy azért, mert az egészsége megromlik. Én ugye az üzletben sokat dolgoztam, ott van egy mondás, hogy egy jó kis válság az soha nem visszatérő alkalom, hogy rendezzük a sorainkat.
Egy üzletember és politikus, és egy ferences rendi szerzetes. Hol és hogyan találkoztak? Két külön világ, két külön glóbusz. Hol van a kapcsolódási pont?
A miniszter urat, mikor még civil ember volt, hát már régről ismerem, és akkor többször eljött Dévár, amikor ugye elfáradt, beültünk az autóba, és sok közben rengeteget lehet beszélni. Kettesben nagyon sok téma elé jött. És igazából együtt töprengve kerestünk válaszokat, kérdésekre, gondokra. Hát a évekkel ezelőtt elkezdett párbeszédet folytattuk az a bizonyos 4 napon keresztül, és így született a könyv is. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy merjük egymást megszólítani, merjük egymáshoz fordulni. Én, mint pap is, gyóntatni is tudok, sok mindent tudok, és hát így született az a barátság, a könyv is.
Csaba testvér, kevesen tudják Csák Jánosról, hogy hogyan segíti, hogyan segítette az alapítvány munkáját.
Ugye, az idén lesz 30 éves a Szent Ferenc Alapítvány, és a kezdetétől hát ugye Jánosnak erdélyi felesége is van, és gyakran járt Erdélybe. Az ő családjának, néhány tagjának, én lelki vezetője voltam már 90-es évek elejétől, és akkor így logikus, így összekerültünk, és hát igazából, mikor úgy döntöttünk, hogy itt Magyarországon is létrehozzuk a Szent Ferenc Alapítványt, akkor én kértem fel, hogy nem ő vállalja ennek a kuratóriumban felügyelő bizottsági tag a Szent Ferenc Alapítvány működését. Én nagyon fontosnak láttam, hogy átlátható, világos, célirányos legyen ez az alapítvány, és elvállalta, és tényleg köszönöm szépen a munkáját, nagyon jól dolgozik, úgyhogy ajánlom másnak is.
Melyik a nehezebb? A politika az üzlet világában állni a sarat, vagy mondjuk díván a sok árvának bonyolítani az életét, segíteni akár pénzügyi, akár egyéb instrukciókkal az alapítvány működését?
Mindenképpen a gyerekek világa a nehezebb. Ugye azon, amikor az ember olyan nyomorúságokkal találkozik, amiket ráadásul adott esetben nem valamilyen természeti csapás okozott, hanem olyan gyerekekkel találkozni, akiket pont azok bántanak, akiknek a legjobban kéne szeretni őket. Testileg, lelkileg, szellemileg. Szerintem ez a legnehezebb dolog, mert a világban nem tudunk minden problémát megoldani. Egy édesanyja nem teheti meg, hogy másnap nem ad enni, vagy nem fekteti le a gyereket, vagy hogyha oda jön hozzá, hogy megbeszéljen valamit, akkor nem beszél vele. Ezt, mikor nálunk 4 gyerek van, a feleségemmel mindig beszélgettük, soha nem hitte el, hogy ő fontosabb munkát végez, mint én. Mert az pótolhatatlan. Én elhalaszthatok egy könyvírást 20 évvel, de gyereknevelést, vagy ott lenni, azt nem. És érdekes még egy gondolat, hogy 120 évvel ezelőtt közgazdaságtanban volt egy nagy vita, hogy ez a individualizmus legyen, tehát az önmagában álló személy legyen a közgazdaságtannak a központja, vagy az édesanyja. Volt egy Wigstud nevű közgazdász, és azt állította, hogy a világ legösszetettebb tevékenységét, az egyensúlyra való törekvést, korlátozott erőforrások, idő, pénz, keretében ezt csak az édesanyák tudják. Aki itt édesanyja, azt tudja. Nem a GPS találta ki az újratervezést. Az édesanyák a világhősei.
Csaba testvér, rendkívül sok megoldhatatlan helyzettel találkozik. Számos anekdóta szerepel a könyvben. Rengeteg történetet ismerünk meg az árvaház életéből, a neveltek életéből. És szerepel benne egy mondat, amelyet Csaba testvér a beszélgetés alatt elmondott, ez a Jóisten a megoldások istene. Hogyan hívja segítségül egy megoldhatatlan helyzetben Csaba testvér a megoldások istenét, vagy mire gondol akkor, amikor ezt mondta?
Gyerekeknek sokszor elmondtam, hogy én nem tudok olyan Istenben hinni, aki egy olyan feladatot ad nekem, aminek nincs jó megoldása. Tehát ugye mi is a gyerekeinknek adunk házi feladatokat, vagy mindenféle feladatot, és hogyha ottan kicsit szomorkodik a lecke mellett, akkor nem leírjuk helyette, hanem adunk egy puszit a buksijára, és szépen gondolkozzál, töpreng, van erre megoldás. Tehát én hiszem azt, hogy jó Isten bennünket gondviselő szeretetével szeretne, hogy kibontakozzunk, növekedjünk, és azért feladatokat ad nekünk. De egész biztos, hogy van jó megoldás arra a gondra, a problémára, ami van. És itt nem csak a fizikai személyre gondolok, hanem egy családra, vagy akár egy egész nemzetre, az emberiség számára is. Tehát, hogy én mostan, jó Isten azt akarja, amikor a mi atyánkot mondatja velünk, hogy jöjjön el a te országod, hogy ez egy utópias, jó szívatás. Tehát ez nem méltó az Istenhez. Tehát én biztosra veszem azt, hogy tehát nem a világ végére kell mi felkészüljük, hanem Isten országát kellene építsük ott, ahol vagyunk. És hogyha türelmesen, nyugodtan azt a feladatot körbejárjuk, és mélázunk, talán segítséget kérünk, akkor biztos, hogy van jó megoldás. Ugye gyerekeknek nagyon sok gondja van, problémája van. Mindig elmondom, kicsi szívem, ha te most elkeseredsz, ha szomorú vagy, búbánatos leszel, mit tudom, depressziós, hát mondj egy dolgot, amit így jobban meg lehetne oldani, nem? Nincs olyan. Mondom, jó kedvel, derűvel, na essünk neki, nézzük meg, hogy van ez a probléma, hogy lehet ebből a maximumot, a legjobbat kihozni. Én azt látom, hogy mindig előbbre lehet haladni, és ki lehet bontakozni. És könyvben is, tehát ezzel a pozitív gondolattal álltunk hozzá, hogy igen, vannak gondok, kár lenne, hogy ezt a szőnyeg alá seperni. Próbáljuk meg együtt válaszokat keresni. És nagyon izgalmas volt nekem is egy politikus, egy teológus, hogy lát bizonyos kérdéseket, és hát nagyon tetszett, hogy tényleg nagyon komoly átfedések vannak a válaszokban.
Úgy gondolja, mindaz, amit éppen gondolva csinál, a lehetséges világok legtökéletesebbike. Emlékszem, amikor gyerek voltam, és fekete-fehérben néztük a tévében az amerikai filmeket, úgy reklámozták az autókat, mintha ezeknél jobb sose lett volna. Pedig azok a kocsik a maiakhoz képest csotrogányok voltak. Rá kellett jönnöm, hogy jobb, ha nem vagyunk túl nagyra a teljesítményünkkel, mert a világ dicsősége elmúlik. Mégis kell lenni valamilyen állandóságnak. Világéletemben igyekeztem olvasni a Bibliát. Hosszú ideig tartott azonban, amíg eljutottam oda, hogy az elmém helyett a szívemmel kezdjem el olvasni. A Biblia, az Új Szövetség két nagy bölcsességre épít. Az egyik a zsidók egyistenhívő, csodákra váró hite, a másik pedig a görögök logikája, amely a hit mellé az emberi elme számára is felfogható magyarázatokat keres. Elhatároztam, hogy a mélyére ások, és megnézem, honnan erednek ezek a bölcsességek, és hogyan békíthető össze ez a két elgondolás. 19 éves voltam, amikor megvettem az első görög filozófia kötetet, amit akkor végül nem olvastam el. Dolgoznom kellett, pár évvel később jöttek a gyerekek, zajlott az élet. Jóval később, 31 néhány éves koromban kezdtem módszeresen utána járni, hogy milyen életvezetési értékeket kínál a teológia és a filozófia. Azt találtam, hogy igenis vannak olyan emberi jók, amelyek tértől és időtől függetlenül egy tűzföldi indiánnak, egy 3-4 ezer évvel ezelőtt élő egyiptominak, vagy Tokióban egy mai japánnak ugyanúgy fontosak. Ezek alkotják az emberiség közös ambícióját. Ilyen értékek például, hogy mindannyian akkor érezzük jól magunkat, ha biztonságban tudhatjuk magunkat és a szeretteinket, ha béke van körülöttünk. Ha ez nincs, akkor minden energiánk arra megy, hogy megteremtsük. Ugyanilyen érték a kötődés. Az ember nem élhet kötődések nélkül. A kötődések alapozzák meg azt, hogy később képesek legyünk közösségi és társadalmi körökhöz is kapcsolódni. Mindenki szeretne valahová tartozni. Az is fontos, hogy gondolkozhassunk magunkról, a szeretteinkről, a közösségünkről, sőt, hogy szabadon dönthessünk arról, hogy ezt miként tesszük. Senki nem szeretne rabszolga lenni. És senki sem szereti, ha állandóan megmondják neki, hogy hogyan kell élnie, mit kell tennie. Ezért nem jó, ha egy szülő vagy egy család segélyre szorul, ha függőségben él, mert ilyenkor elvész az önbizalom, hogy képesek a maguk módján, a maguk akaratából, erejéből magukról gondoskodni. Az a jó, ha minél több ember képes magáról és szeretteiről gondoskodni, mert csak maga bíró családok alapjain lesz erős egy közösség, nemzet, egy civilizáció. Sokat utazom a világban, Amerikától Kínáig, Svédországtól Ausztráliáig, és az emberi jók kérdése szinte minden üzleti, akadémiai, politikai vagy baráti társaságban felmerül. Azt tapasztalom, hogy nagy igény van efféle beszélgetésekre, de csak ritkán akarunk vagy merünk belekezdeni. Inkább találunk valami ürügyet, hogy ne kelljen beszélni a végső kérdésekről. Mit tartunk fontosnak az életünkben? Mire szánjuk az erőnket? Emberekre vagy anyagi javakra? Számtalan helyen tettem fel a kérdést az általam legfontosabbnak tartott 4 emberi jó kapcsán. A békét és biztonságot, a kötődést, a gondolkodás képességét és a lelki egyensúlyt tartják-e ők is a maguk életében a legfontosabbnak. Számtalan embertől kérdeztem meg szerte a világban, hogy van-e olyan elem, amit elvennének ebből a 4-ből? Vagy van-e olyan tényező, ami hiányzik, pedig elengedhetetlen a jó élethez? Alapvetően hasonló válaszokat kapok, ezért merem kijelenteni, hogy az emberek a világ minden táján ezeket tartják a legfontosabbaknak. A modernitásban sokan úgy gondolják, hogy a régiek bölcsessége, beleértve a Bibliát, még az emberiség gyermekkorában született. A modern életben már nem lehet, vagy nem érdemes erre támaszkodni. Ezzel szemben én úgy gondolom, a mai ember semmivel sem értelmesebb, mint 40 ezer évvel ezelőtti őse, csupán az emberiség felhalmozott tudása nagyobb. Ma is ugyanazok a céljaink, csak egy jóval összetettebb, komplexebb világban. Hiszen egy édesanyja ugyanúgy féltette, ugyanúgy ölelte magához a gyermekét, egy apa ugyanúgy szeretett volna gondoskodni a gyermekéről és a családjáról, ugyanúgy próbáltak biztonságos otthont építeni maguknak 40 ezer évvel ezelőtt, mint ma. Az életünk 4 szférában zajlik. Családban, a munkában, a baráti közösségben és a közéletben, végül a személy benső világában. A nyugati vezetőképző iskolákban azt tanítják, hogy az embernek fenn kell tartania a család és a munka közötti egyensúlyt, és akkor minden rendben lesz. Ez így szépen hangzik, de túlságosan leegyszerűsítő. Előfordul, hogy egy férfi csak a feleségére koncentrál, és mindenáron őt akarja megváltoztatni, vagy kizárólag vele próbálja betölteni az életét. Az is megtörténik, hogy valamely szülő ugyanígy tesz a gyermekével. Azok a házasságok, amelyekben az egyik vagy a másik félnek fel kell adnia a társas kapcsolatait, nem jók, mert a barátságainkkal együtt vagyunk teljes emberek. Emellett arra is szükségünk van, hogy gondolkodjunk, töprengjünk, önmagunkban legyünk, ilyen az ima is. Avagy a Mici Mackóban a pagony gondolkodó sarka. A saját életében is úgy találtam, hogy a 4 életszféránk egyensúlyára van szükség. Mert az egyik összefügg a másikkal, egymást táplálják. Ha visszatudok időnként vonulni, gondolkodni, töprengeni a magam dolgain, akkor jobb leszek a munkában, jobb leszek a családomban, jobb leszek a közösségemben. Ha tartalmas baráti kapcsolataim vannak, akkor jobb leszek a családban, jobb leszek a munkámban, és inspirációkat kapok.
Sokszor előfordul az életben az, hogy valójában tudjuk, hogy mi a jó, de megcselekedni nagyon nehéz. Erre is van iránymutatás a könyvben, miniszter úr, az életedben, hogy hogyan lehet mindezt a gyakorlatban is megélni?
Hát esendőek, gyarlók vagyunk. Ez a könyve is az ott a probléma, tehát ez nem egy recept vagy étlap, és nem is se Csaba tesse, sem én nem akarunk abban a látszatban tetszelegni, hogy mi tudnánk a válaszokat, hanem inkább ilyen töprengések. Egy amerikai barátom, John Müller, hívő katolikus ember, és mindig azt mondja, hogy ő gyakorló katolikus. Gyakorolnia kell, mert nem elég jó.
A könyvben van egy rész, ahol a kiengesztelődést és a 10 parancsolatot ajánlja a politikusoknak, államférfiaknak, vezetőknek. Egészen pontosan miért is, és hogyan jött ez a gondolat?
Ugye azt mondjuk, hogy az Isten alkotománya a 10 parancsolat, tehát nagyon rövid. Tehát boldog akarsz lenni, szeresd uradat, Istenedet. Boldog akarsz lenni, tiszteljed apádat és anyádat. Tehát egy használati utasítás a világhoz. És hát gondolom, ha Jóisten jó kigondolta és átgondolta, mielőtt ezt ugye Mózesnek átadta, és én azt gondolom, hogy jobbat én se tudnék kitalálni, meg azt hiszem egyikünk sem. Tehát fontos lenne, hogy ezt így komolyan vegyük. Mert hogyha több mint 6000 gyereket fogadtam be a 30 év alatt, és hogyha teljesen őszint, annélkül valakit vádolnák, egy gyerekünk sincs olyan, amelyiknek a szüleit az árvíz mosta volna el, vagy a földrengés, vagy háború, hál' Istennek felénk ez nem volt, hanem a családi tragédiákat, de az én magam, vagy mindannyiunk tragédiáját is legtöbbször vissza lehet vezetni a 10 parancsolat valamelyiknek a komolyan nem vételéhez. Valaki nem vette komolyan valahol valamelyik parancsot. És hát ugye a közlekedés is, hogyha én betartom az összes szabályt, akkor akár bejárható a félvilágot, persze a más is betartsa. Tehát ugye a fizikai szabályokat nem lehet fölülírni, a gravitációt. De ugyanígy a magánéletünkben is, meg a közösség életünkben is azt gondolom, hogy tényleg a 10 parancsolat, a szeretet parancs, amit ugye Jézus Krisztus meghirdetett, tehát iránytű kellene legyen. Mit tegyek? Nézze meg ezt az iránytűt. És annak a fényében biztos, hogy fogunk tudni jó döntéseket hozni.
Az összegzésben a határok nem körülöttünk vannak, hanem bennünk című fejezetben, hát mégiscsak van valami konklúziója ennek a gondolatsornak, vagy beszélgetésnek. Miniszter úr beavatsz-e minket, abban nem leleplezve természetesen a könyv lényegi mondani valóját, hogy azért maradjon még titok és olvasni való, ahhoz, hogy aki akarja, az mélyüljön el benne, de hogy nagyjából mire jutottatok?
Ugye a modernitás azt hozta ránk, hogy nagyon materialisták lettünk, és hogy úgy mondjam, földhöz ragadtak. És ez nem volt mindig így, ha szabad Arisztotelészt idézném. Tehát ők nem realitásból indultak ki, hanem a potenciálból. Hogy mit lehet kihozni, ami aztán a Bibliában úgy jelenik meg, a talentumban. Ugye Jézus sokat beszél arról, hogy hogyan hozott ki magadból, amit a talentumodban benne rejlik. Ugye van, aki elássa. Ez az, amit próbálunk mondani a könyvben, hogy az ember gyűjtse össze azt az energiát. Annyira szép körülöttünk a világ. Hosszú ideje, évtizedek óta békében élünk. Soha az emberiség történetében ennyi anyagi javunk vagy jószágunk nem volt. És akkor mi panaszkodunk, meg depresszióskodunk? Miért nem tudunk örülni?
Armandot kérem most megint, hogy adjon elő nekünk egy újabb részletet a könyvben, amelyben Bőte Csaba testvér mesél egy ilyen történetet.
Egy alkalommal észrevettem, hogy sírdogál az egyik 4 éves kislányunk. Nem kellett kérdeznem, hogy mi bántja, mert tudtam, hogy van neki egy anyukája valahol Nyugat-Európában, aki nem hívja föl. Nem jön érte. Ha megkérdeztem volna, csak feltépem a sebeit. Inkább azt mondtam neki, gyere, sétáljunk egyet. Na, mit szeretnél? Azt mondja, játszódjunk. Kérdezem, mit játszódjunk? Játszódjuk azt, hogy a papbácsi megtalál. Sokszor bujócskáztam korábban, de éreztem, hogy itt nem a bujócskázáson van a hangsúly, hanem valami egyébben. Elkaptam a derekát, feldobtam, még egyszer feldobtam, és azt mondtam, milyen jó, hogy megtaláltalak. Mire ő csak ennyit válaszolt, milyen jó, hogy megtaláltál. Közben átölelt és kacagott. Elgondolkodtam rajta, hogy ez a kislány nem azt kérte, hogy építsek neki házat, vegyek neki fagylaltot. Nem tárgyi dolgokra vágyott, hanem arra, hogy valakivé váljon általam. Valaki találja meg őt. Azt gondolom, hogy a lelkünk mélyén mindannyian erre vágyunk. Több ezer évvel ezelőtt is erre vágytak az emberek. Minden más csak csomagoló papír. Az árva kislány azt mondta ki, ami a lelke mélyén leginkább égette. Vagyis, hogy elveszett. Hogy nem tartozik senkihez. És szeretné, ha valaki megtalálná. Isten nagyon-nagyon mélyen belénk írta a vérrokonok iránti szeretet és a szülőföld iránti ragaszkodást. Egy alkalommal bekerült hozzánk egy fiú, Alexnek hívták. Mindig galiba volt körülötte az iskolában. Amikor jött a vakáció, megkért, hogy vigyem haza, mert szeretne elmenni Draksinára egy Temesvár melletti kis faluba. Odavalósi volt. Kérlelt, hogy csak egy napra vigyem el. Éppen Zsombolyára készültem, hát beleegyeztem, hogy ő mentébe megnézze az otthonát, aztán jön is velem vissza. Autózunk Alexszel kettesben, és meséli, hogy milyen szép az otthona. Ott folyik el a falu mellett a Bega, és van ott egy homokos földnyelv, fejes lehet ugrani, ráhajolnak a fűzfák. Lelkesedett. Elmondta, hogy milyen finom szilvaterem náluk, és ha majd megérik, akkor ugye eljövünk majd még egyszer. Amikor elértük a falu széléhez, szólt, hogy álljak meg, mert mindjárt meghal. Gondoltam, hogy a gyomra nem bírja a kanyarokat. Megálltunk, de nem szállt ki. Kérdeztem, hogy nem sétálsz egyet? Azt felelte, Mondja meg őszintén, hogy ha van valahol mennyország ezen a földön, az ugye itt van, Draksinán. Kiskorától nálunk nőtt fel ez a gyerek. Mégis ennyire ragaszkodott a szülő földjéhez. Megérkeztünk az otthonához, a falu szélén állt egy vályokház. Salétrom a plafonig, gaz nőtte be az udvart, a kerítés roskadozott. Tülköltünk, mire kijött egy öreg néni, vak és kopasz. A leánya, Alex anyukája, az ablakon keresztül kihajolva irányította, hogy mama, most jobbra, megint jobbra, majd nyissa ki a kaput. Az anyuka mindkét lába rossz, nem tud járni. A nagymama tud, de nem lát. Bementünk az udvarra, leültünk, mire a gyerek elővett két mankót, és így szólt. Anya, ne sérj, hoztam mankót, tudsz majd járni. Nem tudom, mikor rakta be az autóba, nem vettem észre. Erre az anyuka még jobban sírt, és azt felelte, fiam, én már mankóval se tudok járni. Akkor ez a rossz csont kölyök meglepetésemre azt válaszolta. Édesanyám, azért fogok visszamenni, mert elszegődtem déván egy kifőzdébe, és egész nyáron mosogatok. Így majd lesz annyi pénzünk, hogy megműtessük a lábadat. Ahhoz, hogy boldog legyen valaki, hogy otthonra találjon valahol ezen a földön, a szülőföld iránti szeretet és a vérrokonok iránti szeretet nem megkerülhető értékek. Ezek nélkül sodródó falevél az ember. Nem fordíthatsz hátat apádnak, anyádnak, mert Isten megmondta, hogy tiszteld apádat és anyádat. Sokszor kérdezik, hogy a mi gyerekeink mitől másak, mint az állami árvaházban élők. Mindig arra tanítom őket, hogy bármilyen is édesanyád és édesapád, ő adott neked életet. Annál nagyobb ajándékot soha senkitől nem fogsz kapni, mint a saját életed. Ezért tisztelned és szeretned kell a szüleidet.
Vannak-e olyan általános igazságok, megoldások vagy értékek, amelyek egybe kovácsolhatják a széttagolt közösségeket, amelyek mondjuk békét hozhatnak a békétlen szívekben? Csaba testvére leszer.
Ugye mondtam, hogy nem lehet a szönyeg alá seperni a problémákat. De biztos, hogy a társadalmunkban, a világban, a gyerek otthonban, a gyerek életében sok gond van. Milyen a tél? Jóisten nem ad egy potenciométert, hogy oda csavargassam a jövőt, ahova tetszene nekem. Mi kell felnőjünk a feladatokhoz? És ugye említetted is, hogy ez többször is elhangzott a könyvben, hogy a falak azok nem kívül vannak, legtöbbször bennünk van, a saját, mi magunk. Én erre képes vagyok, erre nem vagyok képes. Tehát, hogy törjük keresztül ezeket a falakat, és mindenkinek, most a gyerekeknek is ezt mondtam, hogy rengeteget kéne sportoljunk, mert többek leszünk általa, de a tanulás is ugyanez, kibontakoztathassad magadat, azt a talentumot, amit ránk bízott az Isten, azt kamatoztatni kell. De a morális erőt is, hát most kicsit prédikálok, mert szakmai ártalom, hogy képzeljék el, hogy a boldogságos szűzanyának mondja az ő szent fia, már túl vannak a kánai borcsodán, meg meggyógyította Péter apósát, anyósát, szóval sok csoda történt, minden, és az édesám ma fellépek a szülőföldem zsinagógájába. Nyilvánosan elmondom, hogy miért is jöttem. És tényleg, hát képzeljük ezt az anyai örömet, büszkeséget, hogy elmegy a templomba a fiával, Jézus jelenkezik, odaadják az Izaiás tekercseket, ő kibontsa, és elmondja, hogy hát a süketek hallanak, vakok látnak, bénák járnak, elérkezett Isten országa, örvendjünk. Hát igazából ugye a jubileumi esztendő, meg az ilyenek, és zsidóknál tudták, hogy ilyenkor, hát na, el kell engedni a rabokat, el kell törni a láncokat, vissza kell adni a földet, tehát paradicsomi állapot. Minden 50 évben volt ilyen jubileum esztendő a zsidóknál. És akkor Jézus ezt meghirdeti, hogy elérkezett ez a jubileum, hogy örök esztendő. Hát eléveszik Jézust, és azt írják, hogy elkezdik löködni, kiviszik a hegyre, ahol volt a város, hogy letaszítsák. Most képzeljük el, egy édesanyja mit érezhetett át. És ott van, és a fiát löködik, és elmebetegnek, meg mindennek, csúfolják, végül szó nélkül Jézus elmegy, de Mária ott marad a faluban, Názáretben, a szomszédok, a többiek ott vannak. Mekkora morális erő kellett ebben a nőben legyen, hogy ne omoljon össze, nem? Most én azt gondolom, hogy valahogy mi népünket is biztos, hogy mindenből kevesebb lesz, minden drágább lesz, sok acsarkodás lesz minden, hogy ezt a morális tartást, ezt az a máriás erőt, hogy fia tenyerébe szeget ütnek ott nagypénteken, és nem kezdi átkozni a világot, és nem mondja azt neki, ebből örökre elege van, meg minden, hanem ott van, pünköskor, süt, főz, reménnyel, bizalommal néz elő. Hát ezt lenne jó, hogyha ezekben a nehéz időkben valahogy tudatosítanánk magunkba, hogy igen, Krisztus útján járunk, aki ott a kereszten is nem bosszúért léhek, hanem atyám, kicsit ezt elkapkodták, de legyen türelmed, mert fog ez menni, megtanulják ezek a szeretet parancsat, egy-két évszázad azért csak kell hozzá, vagy évezred, de fog ez menni. Na hát valahol ezt kellene nekünk azt hiszem megtanulni, vagy Jézust követve, boldogságos szűzanyának a példáján épülve, mert biztos, hogy problémák lesznek, de hogyha ezzel a bizalommal állunk hozzá, akkor hiszem, hogy tényleg meg tudjuk oldani azokat.
Köszönjük. Erőről beszélt Csaba testvér. Mégis a szeretet, az elfogadás, a kiengesztelődés, erről az embereknek valahogy az a tévképzete van, hogy ez erőtlenné teszi az embert. Hogyha az értékek, az örök értékek, az axiómák szerint élünk, akkor vagy kihasználható hülyék vagyunk, vagy puha szívűek, vagy olyanok, akikkel majd mindig átgázolnak, és nem fognak tudni érvényesülni az életben. Megint csak visszatérek utolsó gondolatként az üzlet és a politika világára. Nagyon szép gondolatok olvashatunk tőled, miniszter úr, megvalósítható ez egy olyan kíméletlen versenyközpontú világban is, mint amilyen mondjuk a politika vagy az üzleti világ?
Hát nem tudom, én igyekszem, nagy a világ. És én például olyan problémákkal találkozom, akár üzleti, akár politikai életben, amik fölkavaróak, vagy gonoszságot látok, vagy rosszat. Az életem nagy részében odébb mentem inkább. Egyszer nem tudunk mindent megoldani. Én nekem van pont elég olyan dolog az életemben, amit a hatókörömben, amihez valahogy pozitívan hozzá akarok, vagy hozzá tudok járulni, akkor miért vesztegessem az időmet? Nem azt mondom, hogy veszett fejszennyelék után, de életemben csak két ember volt, akiről úgymond lemondtam, és az is hosszú időbe került, megkérdeztem barátaimat, hogy hát, ha tudnék valamit kezdeni vele, mert én éreztem magam rosszul. De az üzleti életben igazából odébb lehet lenni, és tényleg van úgy, hogy az ember baleknak érzi magát. Hogy hú, a másiknak mennyi pénze van, hú, a másik milyen pozícióban van. De a végén, amikor jól alszik az ember, és tényleg vannak pozitív dolgok, amiket alkothat az életében, az teljesen jó.